és vendégemmel, Rácz Mártával, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület tagjával, aki egyébként képzőművész, és az audio narrációról fogunk beszélgetni. Az elmúlt egy órában te meséltél a saját történetedről, az kiderült, hogy valamelyest érintett vagy, hiszen hallássérült vagy, ami egy felnőtt kori, tehát egy szerzett fogyaték, és egy folyamat, ami halad előre, de te kiválóan élsz vele, illetve hát látod a lehetőségeidet, látod a gyengeségeidet, és amit kiemelt az az, hogy bizonyos szempontból ugye csukódik, vagy szűkül az a rész, amit az ember ki tud élvezni, akár ugye hangok terén is, hiszen ez egy érzékszerv. És te ezért aztán valószínűleg tökéletesen át tudod érezni azoknak a helyzetét, akiknek valamilyen érzékszervük vagy hiányzik, vagy akadályoztatva vannak annak a teljes megélésébe, vagy teljes kihasználtságába. Szóval, hogy biztos vagyok benne, hogy a te elköteleződésed az magában hordozza azt is, hogy tudod, miről van szó bizonyos szempontból.
Igen, abszolút.
És ti foglalkoztok ugye színházzal, filmmel, fotó, szobor, képzőművészettel, és a te területed nyilván leginkább az.
Igen.
Na mesélj arról, hogy hogyan is néz ki az audio narrálása akár egy képzőművészeti tárlatnak.
Pont mindegyik nagyon különböző, tehát, hogy a mindegyikről tudok beszélni, hiszen én is 6-7 éve részt vettem egy képzésen, ami egy ilyen mintaprogram volt, részben a Színház és Filmművészeti Egyetem, részben pedig a FSK-nak a szervezésében, amikor megpróbáltak létrehozni egy ilyen képzést, audionarrátor képzést, hogy aztán majd később ebből csinálnak egy OKS képzést, ami aztán sok minden miatt nem egészen jött össze, nem rajtuk múlt, hanem közben aztán az OKS, mint fogalom is eltűnt, vagy mint téma is eltűnt. De mi sokan együtt maradtunk ebből a csoportból, és elkezdtünk utána dolgozni, de hát ez is volt a lényeg ennek az egész képzésnek, hogy nem csak, hogy képezzenek szakembereket, de hogy valamiféle szakmát is kialakítsanak, és hogy igenis emberek találjanak egymásra, és ilyen megtörtént, tényleg emberek egymásra találtak. Őrületes meló volt megmaradni, és én ebben ráadásul csak így a partvonalról is voltam benne sok helyzetben, amikor a gyerekek miatt én eltűntem az egyesületből, a többiek tolták tovább, tehát hogy kinkeservesen maradtak a felszínen sok helyzetben, hiszen támogatások vannak, van olyan, hogy nem nagyon vannak, van olyan, hogy nincsenek, és ezért nem olyan egyszerű kikaparni ezt a...
Igen, ugye ebben az esetben az, hogyha munkádat vagy munkátokat adjátok szívszeretetből önkéntesen, sajnos nem elég. Tehát, hogy itt eszközök kellenek sokszor.
Eszközök kellenek, valamint nem is az, hogy jó szívűségből nem elég csinálni, hanem nem értékelhetjük le a munkát azzal, hogy mi ingyen csináljuk. Tehát, hogy van ennek egy olyan fajta gondolata is,
hogy ne legyen az az olcsó húsnak hígaleve sztori.
Igen,
tudom, ezt egyébként majdnem minden önkéntes munkánál mondják, hogy azzal együtt, hogy önkénteskedésnek hívod, de valamilyen módon áraszt be. Ez lehet akár más területeken, lehet nem feltétlenül pénz, de valamiféle viszonzása, vagy az, hogy meghatározzuk, hogy ez egy munka,
igen,
amit, vagy egy erőfeszítés, amit te adsz.
Igen, és ráadásul egy szaktudásról is beszélünk, tehát, hogy itt nem bohóckodunk, meg itt nem arról van szó, hogy odaesünk egy színházi előadásra, és akkor azt mondjuk, ami éppen eszünkbe jut, tehát, hogy itt nagyon komoly felkészülés van előtte, közben, utána, tehát, hogy itt a melló az azért nem kicsi. Tehát például a képművészeti narráció esetén van egy olyan munkafolyamat, ami az előkészítés, amikor én megismerem ezeket a munkákat, amikor én megismerem
a tárlatot?
A kiállítás anyagát, jó esetben élőben, rossz esetben monitorról, amit azért nem szeretek én sem, mert hogy az nem színhelyes, és az arányokat. Ez olyan, mint amikor valaki látja a Mona Lisát 120-szor könyvekben, és elképzeli azt, hogy a Mona Lisa az biztos valami nagy dolog, és ilyen a méretére gondolok, és akkor egyszer csak elkeveredik a Louvre-ba, és rájön, hogy ez egy pici festmény. Tehát ez egy ilyen fantasztikus élmény, a festménnyel találkozni, egy híres festménnyel találkozni, akármilyen jó minőségben láttam albumban.
És ez egy pici festmény,
igen,
ezt én sem tudom.
Tehát, az a pici, igen. Szóval, hogy én nagyon szeretem élőben megnézni őket, akár csak átrohanva is, csak hogy a fejemben meglegyen az a kép, hogy amúgy mik az aránya, mik az arányai, és otthon írok róla egy szöveget. Ez általában nem is az a lényeg, hogy mennyi a szöveg, hanem az a lényeg, hogy amikor tárlatvezetést tartok, akkor az maximum egy óra legyen. És ez azért egy óra, mert őrületesen nehéz koncentrálni a látássérültnek egy óráig arra, hogy miket látunk együtt. Tehát, hogy szokott olyan történni, hogy én megkérem a látókat, hogy takarják el a szemüket, és nyugodtan jöjjenek velünk, és élvezzék így, és utána ők persze meg tudják nézni a műveket, de nem ez a lényeg, hogy most azt képzelte el, vagy sem. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, nem egy olyan típusú játék, hogy vajon mennyiben tér el, hanem hogy tapasztalja meg, hogy milyen az, amikor ő összerakja ezt a képet magának, ami szerintem fantasztikus, és így kéne megmaradnia, de utána nyugodtan találkozzon az eredetivel, és vesse össze a saját képét az eredeti képpel.
Tudod, mi az, ami engem foglalkoztat, de ez egyébként nem csak ebben a témában, hanem úgy általában. Tehát, hogy amikor valakinek a látássérülése szerzett, tehát, hogy valamikor az élete során történik egy baleset, vagy valamilyen betegség, ami kapcsán elveszíti a látását, ugye akkor neki vannak emlékei és képei dolgokról.
Vannak.
Tehát tudja a színeket, tudja, mit jelent az autó, a ház, a nem tudom. De amikor valaki gyerekkorban, vagy kisgyerekkorban, vagy így születik, akkor ott nekem az mindig egy nagy kérdés, hogy ő hogyan képzel el olyan dolgokat, amiket nem tud megérinteni.
Soha ugye, nem fogod megtudni.
Nem, valószínűleg soha nem fogom. És ugye
nem is kell.
És itt ez egy kérdés, hogy hát amikor beszélsz mondjuk egy szépen megmunkált pajzsról, akkor ő mit gondol vajon róla? De biztos vagyok benne, hogy erre az ő fantáziájuk, meg ugye?
Tehát, persze. Erre... Én amikor készítek egy narrációt, én arra például soha nem készülök fel, tehát hogyha...
Te nem tudhatod, hogy milyen összetételben
van,
persze?
Igen, tehát nem tudom, hogy kik fognak érkezni.
Meg kinek milyen.
Én kb. A közepét lövöm be, tehát hogy a teljesen az út, abban, aki úgy született, és az, aki felnőttként vesztett el, én kb. A közepét megpróbálom belülni, tehát én beszélek színekről is.
Világos.
Mert az is, aki esetleg látás, tehát hogy vakként született, jó esetben az anyukája, vagy a családjából valaki sokat beszélt neki a látványról, hogy színekről, érzésekről.
Meg az illatokkal
azokhoz.
Lehet
igen,
ezeket
igen.
kötni egyébként.
Tehát neki
igen.
van egy elképzelése a pirosról, és én ezt nem akarom felülírni. Tehát nem akarom neki megmondani, hogy amúgy mi a piros. De, szóval én simán beszélek arról, hogy piros valami. Nagyon sok esetben én is kötöm valamihez, tehát egy másik érzékszervhez, érzékszervi tapasztalathoz, tehát hogy ugyanúgy én is lehet elmondhatom, hogy olyan piros, mint egy alma. Uh-huh. Ez most egy triviális példa, de hogy nyugodtan lehet ilyeneket kötni, viszont nem akarom se túlmagyarázni, se úgy lógva hagyni a levegőben. De muszáj beszélnem, és az, amit te mondtál, hogy te nem tudod, hogy ő hogyan képzeli el, ezzel amúgy foglalkoztak már más képzelőszek is, de hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas terület, és pontosan soha nem fogod megtudni, és ez a legszebb az egészben, hogy amikor én egy művet vagy egy kiejtést narrálok, ők nem azt látják magukban, ami a falakon van, ők azt látják, amit én elmondok arról, ami a falakon megy, vagy van. Tehát valójában egy ilyen hármas, hogy is mondjam,
szűrő.
Valójában három dologról beszélünk. Van az eredeti mű, van, amit én elmondok, és van, ami az ő agyában van.
Sőt, én meg beletenném azt, hogy mivel te képzőművész vagy,
igen.
A te látásmódod feltehetően egészen más, mint
persze.
valakié. Tehát, hogyha én kísérnék
persze.
így valakit, akkor én lehet, hogy le tudnám írni, el tudnám mondani, fel tudom olvasni, tehát abból össze tudok tenni egy kis anyagot, ami a rendelkezésemre áll, de nem feltétlenül látom azt a művet, a saját, nem tudom én, identitásába, ahogy egy művész látja.
Igen, és szerintem is ez egy izgalmas problémája még az egész narrálásnak, hogy én másképpen is nézem ezeket a műveket. Ezt említettem neked az előbb a szünetben, hogy én kevésbé szakralizálva nézem a művészeket és az alkotásokat, tehát, hogy mivel én pontosan abból a közegből érkeztem, tehát egyetem, stb. Ha egy kortárs kiállítás, akkor még akár a művész magát is ismerem, tehát hogy nagyon nehéz egy ilyen...
Nem rajongsz?
Nem. Na, de hogy ez nem baj.
Egyáltalán nem baj. Igen, hát igen, sőt, tehát, hogy valószínűleg akkor nem tudnád csinálni. Egy kicsit ezt képzelem, lenne. Mert akkor ugye érted, akkor a rajongás az mindig valamilyen irányba kilenget.
Valószínű, igen. És fura is lenne.
Ez a mi szakmánkra is igaz.
Tehát, attól függetlenül tudok beszélni olyan műről, ami nem tetszik, mert hát semmi közöm, nem, hogy ahhoz nincsen közöm, hogy tetszik vagy nem tetszik, mert nekem nem azt kell elmondanom a látássérültek, hogy ez egy jó mű, vagy ez egy rossz mű.
Nem, hát tudsz megfelelő igen. távolságot venni igen. emiatt, nem?
Persze. Ez olyan, mint hogy az audionarrációnak ez az egyik szabálya, hogy ne vigyünk bele érzelmet. Tehát, hogy ami sok esetben nagyon nehéz. Tehát,
de olyat sem mondhatsz, hogy én ezt nagyon szeretem, nekem ez nagyon tetszik, vagy...
Fura. Amúgy, ez fura ezt
tehát
mondani.
Egy ilyen nagyon szárazon, körbe kell írni, és a tényekre kell hagyatkozni, illetve...
Amúgy igen, nem vagyok ebben jó, nem tudok száraz lenni. A képzőszeti narrációról beszélek, csak nem tudok száraz lenni. Tehát, hogy én nagyon szépen elmesélek valamit, egy történetet, ami csak az én fejemben létezik, ahogyan én átadom ezt a művet, de nem mondhatom azt, hogy szuper, vagy az, hogy nem szuper.
A tárlatvezetések, tehát nagyon sokszor, amikor elmegyünk valamit megnézni, amihez egyébként nem értünk, csak tudjuk, hogy híres, meg illik tudni, meg igen. nem tudom, így benne van azokban, amit tényleg így illik beépíteni. Rengeteg múlik azon, hogy milyen tárlatvezetést kapsz.
Igen.
Tehát az megváltoztathatja igen. a viszonyodat adott esetben a festészethez, egy művészhez, igen. és így tovább.
Abszolút.
Szóval én ezt ugyanígy képzelem a te esetedben is.
Igen, igen.
Tehát tárlatot vezetsz, és az, ahogy te ezt előadod, és ebben legyen benne a felkészültséged, a látásmódod, a szemléletmódod és a kifejezésmódod, az ad egy élményt, és nem biztos, hogy egyébként utána otthon arra fogunk emlékezni, hogy ez a pajzs hogy volt megmunkálva, hanem van valamilyen
igen, igen.
Hát hangulat.
Az a visszajelzés, amit kapok a látássérült csoportoktól, az az, hogy amúgy nagyon élvezték, és nagyon örültek, hogy eljöttek. Én se gondolom ezt, hogy utána hazamennek, és akkor felcsapják az albumot, és megkérik a családtagjukat, hogy beszélj még nekem erről, vagy hogy
amit én rólad találtam, ilyen értékeléseket, mindenki a profizmust és a szórakoztatóságot jelölte meg. Ezért is gondolom, hogy tehát attól még, hogy te nem minősíted, vagy nem a saját szemszögödből, vagy szemüvegeden átnézed, attól még feltehetően te elég sokat tudsz adni azokról a darabokról, vagy hát nem tudom, hogy pontosan mikről beszélünk, gondolom beszélünk fotókról is, tárgyi kiállításról is.
Esmény, szobor, fotó, ezek voltak. Ez lehetne installáció, de olyat szerintem mostában nem csináltam. Igen, tehát, hogy de maga a tárlatvezetés az félig meddig egy ilyen showmanség, ahol kell figyelni a közeget. Meg akkor is, ha nem tudok rájuk előre felkészülni, de azért valamennyire igyekszem követni a figyelmüket, és én mindig nagyon kérem, hogy beszéljenek utána legalább hozzám. És nyugodtan kérdezzenek még, általában nagyon diszkrétek, és nagyon kérdeznek, pedig szívesen folytatom. Csak tudom azt, hogy mennyire fárasztó, tehát hogy nem szabad túl folynom, mert nem tudom mit bírni.
Ha most lehet, hogy ez így nem fog annyira jól hangzani, de bizonyos szempontból kérdés, hogy mi értelme ennek.
Ja, igen, a tárlatvezetésnek.
Igen.
Nem. Általában?
Igen, szerintem mind igen. a kettő. Tehát ezt a kérdést fel szokták tenni. Tehát az a jó, hogyha te erre tudsz válaszolni, mert hogy, és azért mondom, hogy senki félre ne értse, tehát nem azt gondolom, hogy értelmetlen. A mi értelme az szándékoltan egy olyan kérdés, hogy például egy tárlatvezetés, ahol ott van egy csoport,
igen.
akik látássérültek, adott esetben nem látnak. Tehát az, hogy nekik végig kell menni egy kiállításon, ahol lehetnek itt-ott kis igen. szigetek, amiket ki kell kerülni, tehát hogy nem tudom, hogy ez mennyire felemelő, vagy mennyire oké, vagy őket kísérni, de közben pedig ez a díszlete annak, hogy igen, egy programon részt veszünk, tehát ezt is értem,
igen,
és egyáltalán nem gondolom, hogy úgy kellene csinálni, hogy mindenki otthon leül és pontosan online, mert akkor nincs közösség, nincs együttlét, nincs hangulat.
Igen,
de hol van ebben az igazság?
Két dolog van, az egyik az, hogy muszáj szokni a közegnek őket. Tehát a látássérült látogatást muszáj szokni a múzeumi közegnek, hogy igenis felkészüljenek rájuk, igenis számítsanak rájuk, igenis akadálymentesítsenek nekik, számukra. Tehát ezért fontos, hogy ott állunk. A látássérültek szempontjából pedig azért fontos, mert hogy egyfajta térélményt szereznek. Még akkor is, hogyha ha nincs semmi maradványa, látás maradványa, tehát nem érzik.
De közben ez is lehet, ugye, igen, hogy nem mindenki. Tehát van, aki valamelyest mégiscsak valamit be tud fogadni.
Igen, igen. Igen? Tehát, hogy csak azt érzékeljék, hogy mozgunk egy furcsa egy helyszínen, illatok vannak.
Igen, ennek van egy sajátossága.
Ha régi képek esetén van egy furcsa szag, vagy ez a... Szóval, hogy igenis kell, hogy mindenki szokja ezt a fajta kihívást, és én ezért tartom fontosnak az, hogy képzőművészetet naráljunk nekik, még akár ez fotó is lehet, mert hogy szokják ők is, hogy ez nekik is szól, és igenis kell, hogy szóljon nekik, és majd ő eldönt, hogy nem akar eljönni, de hadd döntse ő el.
Ez így van.
Ne döntsem én el, helyett, hogy ennek semmi értelme megcsinálni.
Ez így van. És egyébként milyen az érdeklődés, hogyan lehet őket elérni, eltalálni, nektek ebbe kitartónak kell lenni.
Igen, nagyon, nagyon. Nem mondanám, hogy könnyen mozdulnak az újdonságok irányába.
Hát hiszen van egy nagyon-nagyon hosszú emlék arra, igen, hogy igen, ezt igen, meg ezt nem tudom, nem igen, érem el, nem látom, és nem is tudok.
Igen,
róla.
És azt gondolom, hogy ez egy lassú folyamat, ugyanúgy, mint az én hallásom elvesztése. Szóval, hogy őket befogadni is egy lassú folyamat, de igenis muszáj csinálnunk, és lehet, hogy először csak egy fog eljönni, és lehet, hogy utána csak kettő fog eljönni, de csináljuk, és pont azért nehéz az egyesület munkája is, mert van olyan, ahol az első el nem jött látássérült alkalom után azt mondják, hogy nem kérnek többet, és ez egy rossz taktika, tehát így nem szabad csinálni, muszáj, hogy csináljuk tovább, és kitartónak kell lenni tovább.
Színházi darabokkal kapcsolatban nekem az egy kérdés, nemrég egyébként én voltam Kecskeméten, a Kecskeméti Színházba, és ott az első két sorba látássérültek ültek, és az feltűnt, hogy ott nyilván eszköz van, tehát ott az audio narrálás az feltehetően úgy zajlik, de erre kíváncsi vagyok, hogy egészen pontosan hogy, hiszen ők ugye hallják, ami a színpadon történik, valószínűleg ebbe az audio narrálásban további információkat kapnak, csak engem az érdekel, hogy mikor. Tehát, hogy ugye nem szabad, hogy a színházi élményt elrontsa az audionarrálás.
A többiekét nem ronthatjuk. Tehát
nem, az övékét.
Tehát, senkiét, igen.
Hogy azt gondolom, hogy az, azért is mondtam, hogy eszköz, tehát, hogy nekik a fülükben igen, van, tehát nem az van, hogy valaki ül és magyaráz nekik, hanem, hogy amikor zajlik egy vicces jelenet, ugye annak a hanghordozását, a mindenféle, azt ők hallják.
Igen.
És hogy mikor és hogyan, tehát az audio narrálás nagyon kemény feladat lehet.
Igen, ez a színházi esetében az egész más típusú, és szerintem is nagyon kemény feladat, ez folyamatában, tehát akkor zajlik párhuzamosan az előadással, amikor történik az előadás.
Tehát ez mint a szinkrontolmács?
Igen, tehát ül az épületben, vagy úgy ül, hogy lássa a színpadot, vagy egy kis szobában ül, ahol egy kivetítő megy neki az élő előadás, tehát muszáj követnie, hiszen hiába kapunk meg egy előre megért szöveget, vagy hiába voltunk ott a próbán, a színház nem az a műfaj, ami...
Igen, az egy teljesen más.
Igen, az egész igen, más tud lenni. Tehát a narrátor az ül, és egyfolytában követi az eseményt, és megpróbál azokba a résekbe beszurkálni az információt, amikor nem nagyon beszélnek. Ez kb. Ezt tudjuk belőni így előre, tehát van egy ilyen timecode-olt felirat szöveglistája, ami azonnal borul, hogyha éppen aznap a színházba bármi történik, vagy rossz helyre rakják a kelléket, vagy leborítanak valamit. Szóval, hogy ez egy ilyen azonnali dolog, azonnali visszacsatolás, szerintem szuper jó munka, nyilván nagyon fárasztó, és nagyon melós, és egyik soha nem hasonlít a másikra, tehát, hogy minden este teljesen más és megismételhetetlen, és akkor a látássérültnek az egyik fülébe van egy fülhallgató, a másik a szabadon van, hogy pontosan jól hallja, ami a színpadon történik, és akkor az egyik fülébe susogja, hát nem susogja, hát mondja bele az audionarrátor, nyilván nem túl hangosítva, tehát ezt maguk tudják kezelni, a látássérültek és a hangerőt, és akkor folyamatosan beszél a kolléga és narrálja. Olyan, mint régen a rádiószínház. Rádiószínház, igaz? Én mikor gyerek voltam, meg
volt. Rádiójáték. Arra gondolsz?
Nem volt, színházi előadást is közvetítettek. Én erre
Világos.
Hát úgy csak annyi volt, hogy Miklós bejön a színre.
Persze.
És azt én imádtam.
Hát a mi gyerekkorunkban a televízióban is és rádióban is igen sok ilyen volt.
Igen.
Szóval kell egy nyitottság, azt gondolom az ő részükről erre is mindenképp. Kell. Tehát ugye nekik ezt a programot vállalni kell, hogy akkor igen, eljövök,
utazás,
akkor részt veszek.
Kísérő.
Így van, részt veszek benne, de hogy tényleg nagyon sokat tud feltehetően nyitni, ugye,
igen,
a világukon.
Igen, igen.
És egyik hozza a másikat?
Igen. Szerintem igen, tehát hogy a legborzasztóbb, és ezt igazából én magam is nagyon nehezen tudom megmagyarázni, hogy sok esetben maguk a látássérültek sem tudják, hogy ez az egész létezik.
Hát persze.
Tehát, hogy az audionarrátum
ezt először is most, ezt most nagyon is teríteni kell.
Igen.
A tévében már igen, mert ott egyébként van valami kötelezettség is, erre jól tudom.
Van.
Oké. Látom az arc kifejezésedből, hogy van. Ez nem egyenlő azzal, hogy van.
Igen.
Értem. Van. De egyébként a ti Facebook oldalatokon mindig nagyon jól látható, igen, az, hogy melyik filmek hol lesznek audionarrálva is, és akkor ilyen értemben nyilván az ott elérhető.
Igen. Próbálunk láthatóak lenni, és próbálunk egyre több embert, nyilván nagyon nehéz. Kapcsolatban vagyunk szakmai szervezetekkel, tehát különböző helyi, megyei, országos szintű látássérült szervezet, nekik megy ki hírlevél.
Tehát próbáljátok ezt értesíteni őket, hogy mikor mi történik.
Igen.
Na most zenélünk egy kicsit, mert elszaladt az idő, utána visszajövünk, és akkor kitérünk meg ennek az oktatására, mármint hogy az audionarrálás oktatására, mert hogyha jól gondolom, aki erre szívesen vállalkozik, azt akár lehetősége is, igen, van megtanulni. Ezt az egyébként kemény, de azt gondolom, hogy szép munkát.
Igen.
Zene, és jövünk vissza.